Farkas István lópusz atya tartotta a februári almádialógus lelki gyakorlatot. Előadásának harmadik részét hallhatják, melynek témája Isten akaratának felismerése és követése.
Harmadik előadás. Isten akaratának fölismerése és követése. Ha valaki szeretne erről bővebben tájékozódni, akkor azon a címen találhat sok jó forrást, hogy a lelkek megkülönböztetése, latinul discretio spirituum. Tehát, hogy fölismerjük Isten akaratát, Loyolai Szent Ignác dolgozta ki, és ebből egy részt most lehasítunk az előadásban. Bevezetés. Pirinszky János versével kezdem, pont és haza. Pirinszky világos, hogy piarista diák volt. Épp úgy, mint Madás, meg Vörös Marti, meg a többiek. Pont és haza. Az ördög limonádét hörpöl. Akik bort, csupán szerencsétlenek. A nyomorultak arca elmosódik, az ördögé mind fényesebb, mind rajzosabb. Övé a pont és minden egyenes, mindaz, ami áttekinthető. Az igazak homályban kóborolnak, de épp ezért egyedül ők, az elveszettek, találnak haza. Sokféle ördög ábrázolás van, és az teljesen hamis, hogy sötét szarvakkal, lópatával, meg hogy jelenik meg. Ha úgy jelenne, meg senki nem követné, megriadnánk tőle. Ezért azért szeretem ezt a verset, pontos ördög rajzot állít elénk. Az ördög limonádét hörpöl. Úgy is mondhatom, hogy nincs igényessége. Úgy is mondhatom, hogy üres. Mindig ebből lehet ráismerni. Tehát nem elég, hogy valaki a jót választja, a még jobbat kell választani. A második sor, hallottátok, aki bort, csupán szerencsétlenek. Kőkemény sor. Tehát bármilyen nemes és értékes, véges és mulandó dologgal beérjük, akkor az ördög kaszag rajtunk, pipál, aztán visz bennünket. Az igazak homályban kóborolnak. Miért van homály? Mert kicsi az agyvelünk. Ha minden beleférne az agyvelünkbe, akkor nem lenne érdemes élni. Tehát a világ, az Isten, a jónak és a rossznak a harca, az ködbe vész, az homályos. Éppen ezért írja, az elveszettek találnak haza. És aki eltávolodik, a tékozoló fiú például, hogy más ne mondja, ott van a házasságtörésen ért asszony, ott van például a Zakeus, és nem tudtok olyan példát mondani, szerintem, hogy ne az elveszettek találnának haza. Aki meg otthon hiszi magát, integetni kell. Ugye világos? Szent Ágoston arról ír, hogy életünkben vannak szánalmas örömök, és vannak örökké boldogító fájdalmak. És ennek a két pólusnak a vonzásában élünk. A szánalmas örömöket választjuk az örökké boldogító fájdalmak helyett. Na hát akkor nekivágunk. Első pont. Szánalmas öröm, hogy a többséghez igazodom. A csorda szellem, birkák. És örökre boldogító fájdalom, hogy az árral szemben úszom. Ugye kezditek sejteni? A tömegnek sose volt és sose lesz lelkiismerete. Írásba adom. Tehát ha csürhével mész, vagy akol melegbe menekülsz, nagyszerű, nem fogysz meg, többi birka melegít. De szánalmas öröm. Mindig egy-két pedagógiai emlékemet fölidézem nektek. A diákjaimmal mindig úgy eveztem, hogy árral fölfelé. És egyszer kitört a matrózlázadás. A Tiszán eveztünk, áradt a Tisza, az jócskán kanyarog, és az éles vonalban nem tudsz fölevezni. Át kell menni a Lankásra. De mire átcsúsztál, már 2 kilométert levitt a víz. ugyanazt a fűszát láttam másfél órán köröztül. Egy picit mindig haladtunk, na végre a nagy kanyarokat bevettük, egy homokpadon, hogy mondjam, elvetettük magunkat, és egyik fiú megszólal. Osztályfőnök úr, csak mi vagyunk olyan gügyék, hogy fölfele evezünk, mindenki lefelé csorog. Gyorsan fölhívtam a szentelket, ugye közvetlen vonal, és a lélek a következőt mondatta velem. Fiúk, lefelé a dög halószik, ad is társaság. Ugye kristálytiszta, elveszik a moralitás. Azt mondja a latin, hogy non numerátur sed ponderátur. Tehát valaminek az értéke nem az, hogy hányan vannak, hanem hogy milyen értékes emberek vannak ott. És egy értékes ember többet nyom, ponderátur, nagyobb a súlya, mint 100 baromnak. Ugye ez egyértelmű. Na, akkor kettes pont jön. Szánalmas öröm, hogy a magamé vagyok. Amit akarok, azt kezdek az életemmel. Tiszta, ugye? Sok ember így él. És a másik pólus, hogy a teremtőmé vagyok. Na most igaz történetet mondok. 1992. október 8-a elaludtam a volánnál, és egy stopptáblát nem vettem észre, és egy makedon tartálykamion elé hajtottam. Bizony, mi csináljuk? Nem voltam bekötve. Mert ha be vagyok kötve, nem lehetnék most Almádiban. És úgy csúsztam be a kamion kerekei alá, hogy a fék nyomon találtak meg. Ez így történt. Valaki nem hiszi, elolvassa a jegyzőkönyvet a kiskunhalasi rendőrségen. Nem a magamé vagyok. Az Isten vigyáz a gügye papjaira, meg főleg a Máriácska is. Október 8-a volt. Szent Ágostont idézem újra, hogy ami igazán fontos, az nem az, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hanem hogy kié vagyok. Az Istené vagyok. És ez a tulajdonjog adja meg a méltóságomat. Ugye Isten vigyáz rám. Tehát még egyszer, a magamé vagyok, ez szánalmas öröm, és ugye megint a tékozló fiúnak a bűnére visszagondolunk, félelmetes történet, hogy mikor kapja meg egy fiú az örökségét? Hát ha meghal a szülő. De most eljátszom a tékozló fiút, fater, az én részem nem jó helyen van nálad. Add ki nekem most. Többit már ismerjük. Hát én rendelkezem, ügyesen. És mondom, ez a tulajdonjog, számtalan szép imádság, akár a Foucault imádság, atyám, rád hagyatkozom, hogy van, aki vigyáz ránk, van, aki vezet, van, aki visszatér, visszatérít az útra bennünket. A hármas pont az, hogy gazdag vagyok. Öröm, öröm. Szánalmas, szánalmas. És az ellenpont, hogy koldus vagyok. Fájdalmas, fájdalmas. Na most szóltam már a 8 boldogságból, az első boldogságmondásról, hogy a szegénység. Aki gazdagnak hiszi magát, az kerülje az embereket. És őt is kerüljék az emberek. Féltő, óvó tanácsom. Mert úgy fogja hinni, hogy az ő nagyságát, gazdagságát, kiválóságát senki nem értékeli. És a koldulás, koldulás, szó szerint koldulás, hogy én attól vagyok gazdag, hogy első helyen Isten, második helyen Máriácska, aztán Szent István a védőszentem, Kalazanci Szent József, a lassomot nem folytatom, gazdaggá tesznek. Meg a barátaim is. Érthető, ugye? Tehát annak van normális emberi kapcsolata, aki koldulja másoknak a szeretetét. Mert különben üres. Különben nulla. És itt van egy gyönyörű kép, amit szeretnék megrajzolni nektek, hogy gazdag vagyok. Vagy mit ér bármi az életünkben Istenen kívül? Ez a pontos kérdés. Keresztes Szent János írja, hogy minden teremtmény az Isten asztaláról lehulló morzsa. És mint az asztal alatt morzsát szedegető kutya, örökké éhezik az ember, ha csak teremtményt szeret. Nagyon kemény mondat. Nem morzsa evésre teremtettünk. A morzsa az utal a kenyérre. Ott kenyeret szeltek, ahol morzsa van. De drágáim, morzsával nem lehet jól lakni. És visszautalok a Pilinszky sorra. A borról beszélt a második sorban a Pilinszky. A jelképet át tudjátok tenni. Az olyasmi, mint a morzsa. Ideig, óráig az embernek szerez örömöt, de aztán újra kell még egy üveggel lenyomni, mert ez múlandó volt. Ajánlanám olvasmánynak, a Jelenések könyvének az elején található 7 levél a kis-ázsiai egyházaknak. Az egyikben ezt olvashatjátok, már a Szentlélek üzen az egyházközségeknek, hogy gazdagnak véled magad, holott mezítelen vagy. Tehát semmit sincs. És kér tőlem, üzeni a Szentlélek, tűzben kipróbált aranyat. Ugye értitek? Tehát aki gazdagnak hiszi magát, először is idióta, nagyon nagy bölcsesség, hogy a szemfedőn nincsen zseb. Olyan szép rojtok vannak rajta, de semmit nem viszünk oda túlra, már anyagiakból. Ha valaki jó számozta, akkor a 4-es pont következik, hogy uralkodok. Tehát szánalmas öröm, hogy uralkodok. És ezzel szemben örökre boldogító fájdalom, hogy örülök, hogy szolgálhatok. Itt megint csak visszaidézném, valamelyik előadásomban már emlegettem, a Jézusnak a lábmosását. Undorító a koszos láb? Igen, undorító a koszos láb, meg büdös is, még ráadásul. És Jézus kimondja, idéztem már múltkor is, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másoknak. Na most egy poént engedjetek meg. Jegyes oktatásban mindig el szoktam mondani a drága mennyasszonynak, hogy könyörögve kérlek, hogy ne csinálj a férjedből papucsot. Mert akcióban 399 forinté vásárolhatsz papucsot. De a te veszteséged óriási, mert nem lesz férjed. Ugye érthető? Tehát ha valakit lenyomok, ez sajnos a férfiaknál is, hogy mi az arány, nem tudom megmondani, tehát ha valakit lenyomok, nincs partnerem, hogy kialakulhatna egy szeretet. A szeretet az nagyon nagy volumenben szimmetriát követel. Tehát az uralkodással lehetetlenné válok a kapcsolatban, hogy tudjak szeretni. És ilyen megint csak Jézusra gondolok, hogy halhatatlan volt. Nem sok közünk lenne hozzá, ha nem tud meghalni értünk. Az Isten, Jézus örökkévaló, és beérte 33 évvel. És az alázatról már többször szóltam, hogy a szeretet kapcsolatban, az értékes kapcsolatban, tehát az, hogy tudok szolgálni, az teremti meg a szeretetnek az alapját. Tehát a 4. pont ez volt, hogy szánalmas öröm, hogy leigázok másokat, és így tovább. És ez a leigázás a másikban félelmet kelt. És nem lehet kialakítani szeretet kapcsolatot. 5. pont. Szánalmas öröm, hogy rákapok minden lehetőségre. Úgy szoktuk mondani, hogy jókor jó helyen. És nem számít, hogy amorális, hogy nem vagy oda alkalmas, vagy a lelkedet eladod. Tehát öröm, hogy van lehetőség, ráfutok. Nyilván, hogy várok egy bezárt ajtó előtt. El is játszom nektek. A 83. Zsoltárban, a Vulgáta fordítása szerint ez áll. Jobb az Úr házának küszöbén várakozni, mint tanyázni a bűnösök sátraiban. Tehát amit utaltam rá, hogy várok egy bezárt ajtó előtt, ez a keresztény élet. Tehát várok egy bezárt ajtó előtt, drágáim. Én már 75 éve mit csináljak. És a bezárt ajtó, ez a mennyország. És érdemes itt dekkolni, mert ha nyílik, kikiabál a Péter, hogy lúpusz, és ha lúpusz nem dekkol itt, örökre becsukódik a mennyország ajtaja. Ugye értitek? Na most itt van az a pont, amit nagyon kőkeményen kell tisztázni, hogy a hit és a hitetlenség soha nem hozható közös nevezőre. Soha. Ha belegebetsz, akkor sem. Tehát egy kicsit mindig lefaragsz a magad elveiből, hogyha közös nevezőt akarsz teremteni a hitetlenekkel. Imádkozni kell értük, beszélgetni, hitvallást tenni Jézusról kell, de nincs alkú. Miért nem lehet közös nevezőt találni a hit és hitetlen között? Nagyon egyszerű a mondat. Az ajtó mögött, hogy mi van, mit mond a hitetlen? A nagy büdös semmi. Ez a carpe diem. Ragad meg a alkalmat, a mai napot. Nem élünk örökké most, bármi áron. Szerintünk pedig, és nyilván jó fogjátok érteni, ez a föld a síralom völgye. Nem szoktam zokogni, meg övezzem magam a bőrömben, de ami oda át van, ahhoz képest, ez nyomorúság. És ha a földi élet nyújtódna ki mindörökre, a pokolnál súlyosabb büntetés lenne. Tehát, ugye erről próbálok beszélni, hogy várok egy bezárt ajtó előtt. És ez az ajtó, nem poénkodok, időnként egy kicsit megnyílik. Mondjuk egy Szent Jónáskor. Mondjuk egy Szent Misén. Ez megint csak buzdítás a minden vasárnapi Szent Misére. Nem elég, hogy kinyílik húsvétkor meg karácsonykor, hanem minden imádságnak egy kicsit kinyílik. És tapasztalatom van arról, hogy oda át milyen jó lesz. És ez nem hitegetés, nem önhitegetés. Hatodik pont. Szánalmas öröm, és nyilván téves is, hogy minden megvásárolható. Pénzem van, mindenem van. Hány ember gondolkodik így? És a másik, tehát a örökre boldogító fájdalom, hogy ami érték, az ajándék. De aki a megszerzésre alapítja az életét, mondjuk megszerez egy nőt magának, akár pénzért. Az igazi értékeket nem lehet megvásárolni. És ki vagyok szolgáltatva, hogy valakitől kapok ajándékot, vagy nem kapok ajándékot. És nem kicsikarom, ugye értitek? Tehát a megszerezhetőség, a megvásárolhatóság, az teljesen téves. Na most az, hogy semmi nem vásárolható meg, van egy elég meredek történet, lehet, hogy ismeritek. János bácsi oda kerül az ítéletre a Péter apostol elé. János bácsi foglaljon helyet. Azt mondja, köszi. Hát sorolja föl, hogy milyen volt az élete. Na, kihúzza magát. Rengeteget dolgoztam, családomhoz hűséges voltam, egyházi adót fizettem. Azt mondja a Péter, egy pont. Aztán még ezt öt figurával el lehetne mondani, és öt pont után megáll. Hát már mindent elmondott, minden értékét, és csak öt pont jött össze. Akkor fölsóhajt. Uram Jézus, segíts! Mondja Péter, 100 pont. Ugye értitek? Na most persze ez nem lustaságra vagy henyeségre, csak nagyon fontos, hogy ha nem lehet kiérdemelni a mennyországot. Nem lehet. Azért hajtsál el, meg ne menj el az ajtó elől. Tehát ugye ez a két pólus, még egyszer megismétlem, hogy megvásárolható, kiérdemelhető, megszerezhető, és a másik pedig, hogy ajándék. Ajándék vagy örökség, nyilván ezt a szót még hozzá kell fűzni, hogy a mennyország számunkra az értünk meghalt és föltámadt Jézusnak az öröksége. Már régen ejtettem ki az ördög szót 17 perccel ezelőtt, újra az ördögről szólok hozzátok. Már egy legenda szerint egyszer egy ördög, amikor Jézus a mennyországot újra kinyitotta, arra kószált, és meglátta azt a csodálatos boldogságot a mennyországban, és rémülten elfutott a főnökhöz, Luciferhez, hogy mindent elveszítettünk, nem minket fognak követni az emberek, mert megnyílt számukra a mennyország. Mire a Lucifer jó szokása szerint cinikusan elkezd röhögni, és azt mondja, az emberek, azok a hitvány férgek, minket fognak követni. Mert egykönnyen elfelejtik, hogy ha minket követnek, mit veszítenek. Ugye érted? Ez az ördögnek a legjobb trükkje, mindig bejön. Tehát ha elfelejtjük a mennyországot, akkor bármire minket rávesz az ördög. A következő, elismerések, jutalmak után futok. Ugye volt már egy rokon pont, ugye a hatalom, leigázás. Most kicsit hasonló hozzá. Hát elismerések, jutalmak után futok, és a másik pedig, hogy a kereszt útját járom. Erről már szóltam, hogy ismerek embereket, hogy egy nap alatt fordultak 180 fokot. Jellem, erkölcs, összetörve. Elismerés, jutalom, népszerűség, taps. Nagyon szeretem a Szent Márton legendákat, és egyik legenda arról szól, hogy Márton még hittanuló, és éjszaka egy fényes jelenség megjelenik előtte, és azt mondja Mártonnak, hogy hamarosan megjutalmazlak. És neki ez a mondat diszonáns volt, mert amikor keresztségre készült, tehát katekumen volt, akkor kereszthordozásról hallott meg minden egyébről, és megkérdezte, ki vagy te? És persze az kapásból válaszolt, én vagyok Jézus. És akkor helyén volt a Mártonnak az esze is, meg a szíve is, és azt mondta, te vagy a Jézus, mutasd meg nekem a sebb helyeket. És a jelenség azt mondta, hogy már a föltámadás után nem viselem a sebb helyeket. És akkor Márton válaszolt, nem tudok, és nem is akarok olyan Jézusban hinni, olyan megváltóban hinni, aki nem hordja a sebb helyeket. És a biztonság kedvéért, ahol a fényes jelenség volt, rajzolt egy keresztet, és az ördög elinalt. Tehát az álmessiások, mind az ördögnek a bérence, elég jó fizetésért, azok ígérgetnek mindent, de semmit nem tudnak megadni. Tehát aki elismerésekre, egyebekre hajt rá, szükségszerűen letér a jó útról. A nyolcadik pont jön. Szánalmas öröm, hogy a másikban, tehát a másik emberben pontosan annyit látok, amennyi ő. Ez szánalmas öröm. És mi az örökre boldogító kapcsolat, hogy a másikban fölismerem a Jézust. Ugye értitek? Tehát ha belerúgok a másikba, Jézusnak sajdul meg a lába. Ha jót teszek, Medvigy Mihály piarista. Minket úgy tanított, remek morális professzor volt, azt mondta, hogy tisztelendő urak, ha ott a hátsó padban a briganti diák hittanórán népsportot olvas, önöknek úgy kell gondolkodni, hogy ott a hátsó padban a kis Jézus népsportot olvas. Különben azt hiszem nem bírható másként ki a pedagógus pálya. Óváron történt meg egy tizenvalahány éve. A kijavított matek dogát kiosztottam szülőkkel, irassák alá, és mikor visszahozták a dogákat, egyik diák úgy odadobja a katedrára, hogy az első példa nincs jó kiavítva. Előfordult már ilyen, még velem is. De mikor a fény felé tartottam azt a lapocskát, a következő bűncselekményt állapítottam meg. Az órán volt neki egy téves kísérlete a megoldásra. A szépen fehér ilyen festékkel lefestette, és helyére írta a jó megoldást. Na de hát, ha én javítok egy dogát, hát a tollam nyoma, hogy nulla pont. Míg az asztalomon is rajta marad mély nyomással. Azt nem tudta kijavítani. És amikor azt mondom, hogy ide figyelj, te briganti, itt ez történt. Erre fölugrik, elkezd üvölteni, mint az állat, és azt mondja, hogy akkor is nekem van igazam, mondja ő. Hát ezt mindmáig nem értem, hogy neki van igaza. Ha megértem, akkor már el is kárhoznék. Na most úgy kellett megfognom a katedrát, hogy nehogy kimenjek utána és bántalmazzam. Az ember sok mindent nem tudna elviselni egy az egyben. Világos ez. Sokat kellene erről beszélnünk. Fölismerem azt, hogy nyilván gyönyörű versek is szólnak erről, hogy egy eltorzult Krisztus arcot hord a másik. Tehát van mihez visszatalálnia. 9. pont, egyben utolsó. Szánalmas öröm, hogy azt mondom, hát nyilván a földi életről, hogy most nappal van. És örökre boldogító fájdalom, hogy most, drágáim, éjszaka van. Nem ettem meszet. Tudnélik, a logikus folytatás, hogy ha most van a nappal, arra mi következik az éjszaka? De ha most van az éjszaka, ha sötétben botorkálunk, drágáim, ugye akik kóborolnak, meg homályban vannak, visszapöngetem a Pirinszkit. Mi jön az éjszakára? A hajnal. Az örök hajnal. Azért elárulom, ezt a képet Avilai Szentteréztől loptam. Nem haragszik rám. Ő mondja azt, hogy az egész föld életünk olyan, mint egy rossz fogadóban eltöltött egyetlen éjszaka. Lovak nyerítenek, poloska, rossz vacsora, amit akartok, hideg, gyűrött ágynemű. Tehát, drágáim, el nem felejteni, hogy most éjszaka van, és várjuk a hajnalt. Befejezés. Az volt a célom, hogy a helyes döntés felé mozdítsalak benneteket. Nekem is jó volt átgondolni ezt. Tehát a két pólus, hogy itt a földön akarom magam megvalósítani, vagy pedig belátom a földi pályának a töredékességét. És még egy dologra hangsúlyt teszek így összefoglalóan, hogy ha összevetjük a földi életet, meg az örök életet, akkor nagyon fontos elmondanunk, hogy most Jézusról beszélek persze, hogy Jézusnak a földi élete csőd tömeg volt. Csőd tömeg. Nem haragszik, még ő is emlékszik még rá. A Betlehem nem fogadja be. Ugrálok Jézus életéből előre-hátra. A kereszt alatt a 12 apostolból egyetlen egy van ott, a János. Amikor vélel velejtékezik, alszanak, három apostol olajfák alatt. Kitermelte a Júdást, kitermelte a tagadó Pétert. És akiket meggyógyított, azok üvöltik, hogy feszítsd meg, és egy közbűntényest választanak szabadon engedni, hogy Pilátus engedjen szabadon valakit. Csőd tömeg. Na, azért még egy poént elmondok, nem kell félteni, az apostolokkal jóba vagyok. Az apostolok, amikor Jézus beszél nekik, eveznek bent a tavon, és Jézus tanítaná őket, de nem sok sikerrel, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától. Erre körbenéznek, uram, nem hoztunk magunkkal kenyeret. És küszködött, és tanított, és ment, és gyógyított, és nyilván ismerjük az életét. Egyszer kimondja, hogy meddig kell még, hogy veletek legyek. Na most erre azért teszek nagyon nagy hangsúlyt ezekre a gondolatokra, mert Jézus életét kizárólag a föltámadása igazolta. Azt szeretném, hogy a lúpuszkának is az életét majd a föltámadás igazolja. Nektek is ezt kívánom. És valaki korábbi igazolásokat óhajt, letér az igaz útról. Letér. Gondolni kell a Mártonnak megjelent ördögre. Megjutalmazzak. Szent Ágostonnak a gondolataira építettem, szánalmas öröm és örökre boldogító szenvedés vagy fájdalom, vagy mondhatnám, hogy megváltó szenvedés, itt lehetne sok mindent még körbejárni. És Szent Ágostonnak van egy gyönyörű imádsága, a Vallomások 10. könyv, 38. fejezet, 40. vers. Legtöbben ismeritek, hogy ó örök szépség, későn szerettelek. Ugye arról próbáltam beszélni, hogy van a Földnek is egy vonzása, az anyagvilágnak, a jutalmaknak, a csordaszellemnek, minden egyébnek, és van az égnek is vonzása, amelyből csak sejtéseink vannak. Nem is lehet más. Nem lehet más, csak sejtés. Leszámítva a misztikusokat. És azért zárom ezzel a verssel, mert a helyes döntés az, hogy a szívemben lakó Jézusra hallgatok. Nem misztika. Tehát aki határozottan megszólít, hogy tedd meg ezt, tedd meg azt. Ezt mondhatjuk lelkiismeretnek is. És van egy sejtésem, hogy az embereknek a 99%-a, már aki elkárhoznak, na, azoknak 99%-a nem azért kárhozik el, mert nem követi a lelkiismerete szavát, hanem engedte elrontani a lelkiismeretét. Éppen 15 évesen olvastam a Vernétől a 15 éves kapitányt. A kötetem megvan, őrzöm a polcomon. Még Kecskeméten kisdiákkoromban olvastam. Ismerős a történet, egy bálna vadásznak a fiáról szólt, kimennek egy kis csoporttal a tengerre, bálna vadászat, az apja meg a felnőtt matrózok kiszállnak, nyilván hölgyek meg a fiúcska is marad a hajón, és a bálna fölborítja a bálnát vadász csónakot, és mind belefulladnak. És ott marad ez a fiúcska kapitánynak. Gyönyörű apa-fia kapcsolat is van a történetben, hogy tudja, hogy most rajta a sor, neki kell tovább vinni a hajót, 15 évesen. És van ott egy gazember, és eltéríti a hajót, hogy a hajó utasait eladja rabszolgának, Afrika partjainál. És csak azért mesélem ezt, nyilván illik a történethez, hogy egy kis vasdarabot tesz oda az iránytűhöz, és ez hamis irányt jelez. Na most, drágáim, nagyon gyakran ellenőriznünk kell, hogy a gonosz egy kis vasdarabot ne dobjon oda, hogy a rossz irányt kövessük. Hát a legtökéletesebb hasonlat a lelkiismeretünkről, hogy iránytű. És ezt gondozni kell, hogy mindig jó irányt mutasson. És nyilván ez a lelki gyakorlat is többek között a gyónások, rendszeres áldozás, szentírás, olvasás, az mindig ellenőrzés a lelkiismeretünknek. Arról már szóltam, hogy a magam módján vagyok keresztény, hajóról így pitty, kidobtam a tengerbe az iránytűt. Hajrá! Minek az? Amerre akarok, arra megyek. És sok mindent elmondtam már az ördögről, hogy hogyan böstörködik, hogy elrontsa a jó irány. És a szívünkben pedig mindig ott van és várakozik a Jézus. Na akkor végre ez a Szent Ágoston, hogy Isten a szívünkből szól, ó örök szépség, későn szerettelek, ime belül voltál, én pedig kívül kerestelek. Velem voltál, és én nem voltam veled, de te hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Megízleltelek, már éhezem rád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és békességedet óhajtom. Irgalmat fölségében van csupán minden reménységem. Ó, mindörökre lángoló szeretet, tüzed nem alszik el sosem. Ó, szeretet, gyújts föl engem, Istenem. Ámen.
Farkas István lópuszatya tartotta a februári almádialógus lelki gyakorlatot. Előadásának harmadik részét hallották, melynek témája Isten akaratának felismerése és követése. A negyedik részt 22 órától hallhatják.